Köszöntöm a hallgatókat! Bármilyen a gazdasági klíma, egy biztos, az ingatlan piacon a panelek jelentik az egyik legjobb ajánlatot, és ez látszik abból is, hogy keresettek, és még a legnehezebb pillanatokban is van rájuk kereslet, és akár 1 millió forint fölötti négyzetméter áron is. Hogy pontosan mi a helyzet a budapesti ingatlan piacon a panelfronton, erről fogunk beszélgetni vendégemmel a következő percekben, kérem tartsanak velünk!
Merre tart a lakáspiac?
És a vonalban van Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője, szervusz!
Üdvözlöm a hallgatókat, szervusz!
A felvezetőben mondtam, hogy tapasztalataim szerint az elmúlt évtizedekben a panelek bizonyultak mindig a legválságállóbb ingatlanpiaci terméknek. 2023-ban is így volt ez?
Igen, a panellakások nagyon-nagyon keresett ingatlan típusok a fővárosban, és amúgy a nagyobb megyeszékhelyeknél is, hiszen mindig a legkedvezőbb áru ingatlan típusról beszélünk, és ezért az ár nagyban befolyásolja a keresletet és a vásárlókat. Szeretik a panellakásokat ebben az értelemben, és nagyon sokan keresik, viszont az elmúlt évben azért jó hírem is van a panellakást vágyóknak, hiszen egy picit csökkentek az árak. Ugye a panellakások, hogyha néhány évet visszaugrunk, egy 5-6 éves távlatot nézünk, akkor nagyon dinamikusan emelkedtek az árai, még a többi lakástípusnál meredekebb volt az a görbe, ami felfele mutatott, és várható volt, hogyha egy picit visszább húzódik az ingatlanpiac és lassul, akkor ezeknek az árai fognak lefele mozogni a leghamarabb. Ez valóban így is lett, és 2023-ban, hogyha nem is nagy mértékben, de összességében egy 3%-os mérséklődést tapasztaltunk a panellakások tekintetében. Hogyha a lakótelepeket külön-külön vizsgáljuk, akkor azért akár nagyobb ármozgással is találkozhatunk, és általában ezek vagy stagnáló, vagy lefele mutató árak voltak. Mindössze 3 lakótelepen, általunk vizsgált lakótelepen emelkedtek nagyon kis mértékben az ingatlanárak a tavalyi évben.
És melyek voltak ezek a lakótelepek? Gondolom, hogy talán a 13. vagy a 3. kerület? Melyek ezek?
Igen, inkább a jobban keresett, magasabb áron preferált lakótelepekről van szó, ami a 11. kerületben és a 3. kerületben található, illetve a 13. kerületben a vízafogó lakótelep, ahol ennyi emelkedő árakkal találkozhatunk. De a legdrágább lakótelep a Fehérvári úti volt a tavalyi évben, viszont itt változás történt és gazdagrét tört az érre, de hogy kerületen belül maradt a legdrágább lakótelepnek a címe, mert a 11. kerületben találhatók összességében a legdrágább panellakások, hogyha Budapestet nézzük, és még a 13. kerület, ahol jellemzően drágább lakásokat találhatunk.
Ugye általában az szokott lenni az ingatlan piacon, hogy minél távolabb van a belvárostól valami, annál olcsóbb, de ehhez képest azért mondjuk a gazdagrét, az mondjuk a város nyugati határán van. Igaz ez más külső területre is, hogy ott valamiért kedveltebbek a lakótelepek?
Igen, a panellakások ilyen szempontból egy picit másképp mozognak, mint a egyéb más téglalakások, hiszen ott azért általában egy téglalakásnál egy egyedi lokációról beszélünk, és egy egyedi ingatlan típusról, míg a panellakások azért nagy többségében ugyanolyan séma alapján épült, hasonló méretű, és elhelyezkedésében azért tömbösített lokációban található, tehát például Gazdagrét, Békásmegyer, Káposztásmegyer, ezek mind-mind olyan nagyobb területek, ahol nagyon-nagyon sok lakás található, ezért az árszintek és egy kicsit másképp mozognak, és ezért fordulhat elő, hogy egy agglomeráció, nyugati agglomerációhoz közel, jó közlekedéssel lévő gazdagréti település magával, a lokációjával felfele húzó árakat a panellakásban is megmutatja és éreztetheti. Ezért van az, hogy például külső kerületekben lévő lakótelepek is lehetnek drágábbak, de ettől függetlenül a budapesti ármozgások ezeknél az ingatlan típusnál is megtalálhatók, tehát minél kijebb megyünk, és minél külső kerületben találunk ilyen típusú lakást, azért annál kedvezőbb áron fogjuk tudni megvásárolni.
Gondolom, akkor most egymás után föl is soroltad az összes drágább városszéli területet, ahol jelentősebb panel lakás áradat fogadja a vevőket. Itt a sorrend gondolom ugyanez volt, ahogy mondtad.
Igen, tehát hogy a Gazdagrét volt abszolút a legdrágább, úgyhogy így nézzük terület és nagyság szerint. Békásmegyer és Káposztásmegyer követi így árban a lakótelepeket, és hogyha a legolcsóbbat nézzük, akkor az egy most sem annyira kicsi, de ezért ennél jóval kisebb Havanna lakótelep, ami nagyon régóta a skála végén mozog, és az egyik legkedvezőbb áron lehet ott lakást venni. Hogyha tavalyi átlagárakat nézzük, nézzük, akkor 600 ezer forint környékén, még picit 600 ezer forint alatti volt az átlagos lakásár négyzetméteránként, szemben a Fehérvári úti vagy Gazdagréti már említett lakótelepekkel, ahol 800 000-800 000 forint fölötti négyzetméter ára is találkozhattak a vásárlók átlagosan. Tehát azért van különbség lakótelep és lakótelep között is.
Illetve hát ott van a vízafogó lakótelep, ami egy ilyen különleges lokáció panel szempontjából, hiszen mondhatni, hogy majdnem a belvárosban van. Ráadásul Dunaparton néz egy csomó lakás, és hát nem messze van az ikonikus pesti Újlipótváros, ahol pedig hát aranyárban mérik a lakásokat.
Igen, és hogyha megnézzük az Újlipótváros, hogy még mindig 1 millió forintos négyzetméter árat átlagosan, amit tartanak 2023-ban is tartottak az ingatlanok, a panellakásoknál pár utcával ezért kicsit kedvezőbb árakat, de 800 ezer forint fölötti négyzetméter árat találhatunk, vagy találhattunk tavaly, és ez még akár várhatóan idén egy picit emelkedni is fog. Amúgy a vízafogó és környékén általában az elmúlt években volt a leggyakrabban, ami 1 millió forint fölötti négyzetméter áron kelt el ingatlan típus. Azért ebből a tavalyi lassabb piacon már kevesebb volt, a panellakások értékesítését nézve mindössze 3%-ban tapasztaltuk azt, hogy 1 millió forint vagy 1 millió forint fölötti négyzetméter áron keltek el ezek az ingatlan típusok. Tehát ebből is látszik a mérséklődő áraknak egy pici hatása, hogy jóval kevesebb tranzakció volt ilyen magas áron.
És gondolom ehhez aztán különleges fekvés kell, akár ha a vízafogót nézzük egy dunai kilátással, és akkor talán még egy tizedik emelet is kedvező lehet.
Igen, tehát hogy érdekes, hogy minél magasabban van, sokan ezt keresik, hiszen jóval nagyobb és jóval szebb kilátás és panoráma tárulhat elénk, és akár elhelyezkedéséből mind a 13., mind a 3. kerületi oldalon nagyon sok dunai panorámás lakótelepi lakás is található, és jellemzően ezek drágábbak, illetve a nagyon kicsi és nagyon jó elhelyezkedési 27-30 négyzetméteres lakások szoktak négyzetméter áron magasabb kategóriába elkelni, hiszen itt fajlagosan ugye drágában tudunk csak lakást vásárolni. Most a legdrágább is a 2023-ban egy 27 négyzetméteres panellakás volt, ami 1,1 millió forintos négyzetméter áron 30 millió forintért kelt el. Ez volt a négyzetméter ára tekintve a legdrágább általunk értékesített lakás.
Ez hol volt?
Ez a 3. kerületben volt, ami szintén ugye a budai oldal, 3. kerület viszonylag sok panellakás, tehát ez 3. kerületi lakás volt.
Ez gondolom az Aquincumi lakótelep lehetett.
Igen, a 3. kerületben ugye ott vannak a drágább panellakások, azért Békésmegyeren egy picit kedvezőbb ezeknek a lakásoknak az ára.
Na és akkor nézzünk szét még Pesten, hogy hol lehet mondjuk 700 ezer forint alatt felújított, vagy hát nem teljesen felújított, de mondjuk jó állapotú panellakást vásárolni.
Igen, a 700 ezer forintos küszöböt, hogyha nézzük, akkor alatta található az újpalotai lakótelep és az újpesti lakótelep is, ami szintén azért viszonylag nagy kiterjedésű és sok lakással rendelkezik, de még a Havanna után még Óhegy, még ami igazán kedvező a 10. kerületben, ott 600 ezer forint fölött volt az átlagos négyzetméter ára a tavalyi évben. Ezek a legkedvezőbb áru lakótelepek. A többi azért javarészt inkább már 700 ezer forint fölötti négyzetméter áron érdemes számolni, és azért nagyon fontos, hogy amint már említettem, hogy a panellakások ára egy picit gyorsabban és hektikusabban változik, most a 2024-es megnövekedett kereslet kapcsán elképzelhető, hogy nagyon picit fel fognak ugrani az árak, és néhány százalékkal akár drágában is el tudják majd adni, akik szeretnének ingatlant értékesíteni, ez a vevőknek lehet, hogy egy picit rossz hír lesz a 2024-es évben.
A paneleknek egy nagyon fontos előnye, ami miatt talán sokan keresik, hogy túl sok minden rejtett hiba nem lehet egy panelben, maximum ki kell cserélni a kábeleket, ami a mai árakon nem egy olcsó mulatság, de igazából nem nagyon dőlhetnek ki olyan csontvázak a szekrényből, mint mondjuk egy régi téglaháznál, tehát viszonylag olcsó és egyszerű a felújításuk. Ehhez képest mondjuk egy teljesen felújított panellakás egy mondjuk erősen felújítandóhoz képest mennyivel kerül többe?
Általában, hogyha nem is az értékesítési árban, azért abban is van különbség, akár 5-10, nagyon nagy különbség, és 20%-os különbség is lehet egy jól felújított, magas minőségben felújított lakás, és egy teljesen felújítandó között. De amilyen biztosan érződik a különbség az értékesítési idő, hiszen sokkal gyorsabban lehet eladni egy már kész, és csak tényleg beköltözni kell a lakásban típusú ingatlant, mind a panellakások, mind a téglalakások esetében is, és ezt nagyon-nagyon keresik, ezt keresi a lakásvásárlók legtöbbje, hogy minimális felújítási szüksége legyen neki. Tehát sokkal gyorsabban értékesíthető, és az árban is azért érződik a különbség.
És ha már említetted az imént az idei megnövekedett keresletet, ezt elsősorban az új csoknak tulajdonítjátok, vagy attól várjátok, vagy ebben erősen belejátszik a babaváró, illetve a megváltozott babaváró is?
Az otthonteremtési támogatások változásával a lakástípusok nem lettek nagyon megkülönböztetve, tehát ezek a támogatások mind akár egy panellakásra, mind egy téglalakásra egyaránt érvényesek, ugyanúgy az új építésű ingatlanokra is, tehát hogy ez összességében fokozhatja a keresletet az ingatlan piacon 2024-ben, de biztos, hogyha egy fokozódó kereslettel is számolunk, akkor az árak nagyon-nagyon fontosak lesznek, ezért lehet akár a panellakás is ezen támogatásoknak a nagy élvezője, és sokan vásárolhatnak ilyen típusú lakást. Mind a Csok Plusz, mind a babaváró azért néhány helyen változott, mind összegében, mind feltételeiben, és azt gondolom, hogy ezt érdemes alaposan körbejárni, akik ingatlant szeretnének venni, mind akár az életkor, akár a feleség, akár a férj életkorának, mind a jövedelmi helyzetének és az ingatlan méretének, árának feltételeit meg kell nézni, a Csok Plusznál és a babavárónál egyaránt, de azt gondolom, hogy ebben nagyon sok szakértő tud segíteni az érdeklődőknek.
De mégis azért néhányat említsünk meg, hogy a Csok Pluszról már ejtettünk szó, de talán azt gyorsan le is tudjuk zárni. A legfontosabb változás ugye az, hogy itt jelentősen fiatalabbnak kell lenni, és mindenképpen vállalni kell hozzá gyereket, tehát már meglévő gyerek nem számolható bele.
Így van, tehát hogy ez tényleg a legkardinálisabb változás az eddigi csokos rendszerhez képest, hogy csak új gyermek vállal gyermek esetén vehető igénybe a Csok Plusz kedvezményes hitel. Ráadásul ez egy államilag támogatott hitelkonstrukció, amely majd a megszületendő gyermekek után, a második és harmadik és minden következő megszületendő gyermek után ad vissza nem térítendő támogatást a hitelösszegből. Tehát először egy kedvezményes, maximum 3%-os államilag támogatott hitel lehetőségét nyújtja az új gyermeket vállalóknak, és gyermekszámtól függően ez 15-30 vagy 50 millió forint. Érdekesség viszont, hogy a hitelösszeg az már a meglévő gyerekek számát is beleveszi, tehát hogyha valakinek már van egy gyermeke, és még egy új gyermeket szeretne, akkor már a két gyermekeseknek járó 30 millió forintos támogatott hitelt tudja igénybe venni.
Na hát ez jó hír annak, aki esetleg azon kesergett, hogy neki van már gyereke, és nem tud annyit elvállalni, de ha már erről beszélünk azért, akkor itt mégiscsak egy fontos láb lehet a babaváró, ami ugye, mivel hogy csak akkor vehető fel, amikor várják a babát. Ez itt mindenképpen tervezhető, és fölvehető a legjobb pillanatban.
Igen, már a babaváró is előtte is, már a házasságkötés pillanata után igénybe vehető, és 5 éve van a házaspárnak, hogy megszülessen az első gyermek, amikor kamatmentessé válik a futamidő végéig a támogatás, és ráadásul a babaváró támogatás összeget is emelkedett 10 millióról 11 millió forintra. Itt viszont az emelkedett támogatási összeg mellett egy életkori szigorítás is hatályba lépett, így mostantól most már csak a 30. életévét még be nem töltött hölgytag vehet igénybe a házaspárok részéről, az eddigi 41 év helyett, viszont jó hír az idősebb 30 és 41 év közötti anyukáknak is, hogy az idei évben még egy türelmi időt határozott meg a kormányzat, azaz 2024. december 31-ig, még változatlan életkori feltételekkel tudják igénybe venni a megemelkedett babaváró összegét.
És akkor ezek szerint a babaváró is komoly előnyöket hozhat az ingatlan piacon. Mire elég most ez a 11 millió? Ezzel akár önrészként teljesen le lehet fedni egy lakásvásárlást, vagy azért most már a zsebükbe kell nyúlni? Vagy itt jön az a pozitívum, amiről annyit beszéltek, hogy itt azért a családi kedvezmények esetén lazuló banki feltételekkel akár 50 milliót is föl lehet venni, és ahhoz viszont elég.
Igen, ráadásul a babaváró esetében is a 10-11 millió forint az önerőként felhasználható, és ez általában ez a legtöbb lakásvásárlásnál elegendő lehet, még hogyha a fővárosban nem is feltétlen, de a többi megyeszékhelyen és kis településen ez már általában önerőképzésnek elég. Főleg úgy, hogy az első lakásvásárlók akár 10%-os erővel is tudnak most lakást vásárolni, ez szintén újdonság, ami január 1-től került bevezetésre. picit más feltételekkel, mint a CSOK plusz, nem szabad összekeverni, ott az első tulajdon számít csak lakásvásárlásnak, míg hogyha az első lakásvásárlóknak számító 10%-os önerőt szeretné valaki, akkor mind a két félnek első lakásvásárlónak kell lenni. Viszonylag bonyolult a szabályozás, de azt mondom, hogy a babaáru összességében önerő képzés a tökéletes támogatás, és a legtöbben amúgy a babavárók felvevők 70-80%-a valamilyen ingatlanpiaci tranzakcióhoz párosítja ezt a fajta támogatást, akár vásárlás, akár felújítás, tehát a babaváró az jó hatása van az ingatlanpiacra összességében.
Na és hogy ez hogy alakult, arról majd egy későbbi alkalommal még beszélgetünk Benedikt Károllyal, a Duna House elemzési és PR vezetőjével. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, tedd máskor is.
Én köszönöm szépen.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Addig is hallgassák rádiónkat, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.